Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sulyog Tamás köztársasági elnök vezeti a hivatalos delegációt, amely részt vesz a 14. Leó pápa Péteri szolgálatának kezdetét jelző Szent Misén a vatikáni Szent Péter téren vasárnap, közölte a Sándor Palota. A magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. 14. Leó pápa a szertartást követően találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a kisvárdai Szent György görögkatolikus bölcsöde. Az ünnepségen jelen volt Szocska Ábel megyés püspök is. Rózsa Mária bölcsöde vezető az intézmény történetébe és jelenébe engedett betekintést a jubileum kapcsán. Mint mondta, 2014-ben Grunda János parókus álmodott merészet, mégpedig azt, hogy Kisvárdán is létjogosultsága lehet egy görögkatolikus bölcsödének. Egy évvel később, 2025-ben Kocsis Fülöp a hajdúdorogi egyházmegye püspökeként alapította meg az 52 férőhelyes Szent György görögkatolikus bölcsödét. Egy csoporttal mindössze 5 gyermekkel indultak. Már az épület modern, jól felszerelt, a gyermekek által használt helyiségek tágasak, kényelmesek. A csoportszobák berendezése és játékai minden igénynek kiemelten megfelelnek, és a gyermekek életkorára szabottak. A főes játszóudvaron rögzített és mobiljátékok is a kicsinyek rendelkezésére állnak, idézte fel az intézmény vezetője. Magyarország gazdaságának egyik kiemelten fontos eleme a járműipar. Jelentősek az autógyárai, de az igazi versenyelőny abban van, hogy a szakértelmet és innovációt igénylő hozzáadott értékben, például az alkatrészgyártásban a világ élvonalába tartozunk, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Zalaegerszegen. Varga Bajusz Veronika, az Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Ganz Ábrahám Technikum, csak nem 1,8 milliárd forintból megvalósuló új tanműhelyének alapkőletételén azt mondta, Zala járműipari szereplői elsősorban olyan helyi vállalkozások, amelyek már most képesek egyedi, magas minőségű termékeket előállítani. Az identitásunk, az önazonosságunk, a kultúránk, a hagyományaink és a történelmünk az, ami mindvégig összeköt bennünket, és ezek azok a szálak, amelyek a jövőben is meg kell, hogy tartsanak, jelentette ki a miniszterelnöki főtanácsadó Szatmár Németiben. Szili Katalin a Szatmári megemlékezések évfordulók jegyében című tanulmánykötet bemutatóján arról is beszélt. Szatmár megye különösen sok hírességet adott a magyarság számára, sok olyan írót, költőt, tudóst, irodalomtörténészt, irodalmárt, akik munkásságukkal nagyban hozzájárultak a magyar nemzeti kultúrához. A miniszterelnöki főtanácsadó a kétnapos Dzsida Páskándi Jakabfi napok programsorozata kapcsán a Szatmár Németi Református Gimnáziumban felemelőnek nevezte, hogy egy olyan 450 éves intézményben tartják ezt az eseményt, amely évtizedekkel ezelőtt több jeles irodalmi személyiséget, többek között Páskándi Géza írót, költőt és publicistát, Dzsida Jenő erdélyi magyar költőt, valamint Jakabfi Elemér politikust, jogászt és publicistát kibocsátotta az életbe. Mintha Szatmárban lenne valami a levegőben, hiszen a nemzeti értéktárunknak számos olyan személyiséget adott Szatmár megye, akik tényleg ennek a nemzetnek a kultúráját, hagyományait örökítették át, gazdagították, fogalmazott Szili Katalin. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, ugyanakkor a gomoly felhők időszakosan jobban össze is állhatnak. Északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, kiderül az ég, csak északon lehet egy-egy futózápor. 14 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, este 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Május 9-én botlató köveket avattak, május 10-én pedig bemutatták Donizetti Stuart Máriáját az Operaházban. Május 12-én Artisius irodalmi díjat kapott Szűcs Teri, Visszatér hozzám az emlékezet, Demencia és Operencia című prózai kötetéért. Május 16-án Hobó 80 címmel a Juhász Anna irodalmi szalon vendége Földes László Hobó. Május 17-én a Mi Atyánk Fesztivál keretében a 9. kerületi Bakács téri templomban lesz az ősbemutatója Bubnó Tamás Primissa című oratóriumának. És szintén május 17-én Gregory Porter koncertjével kezdődik a Margit Szigeti Szabadtéri Színház idei évada. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Május 9-én a holokauszt operaházi áldozatainak emlékére 17 botlató követ avatott fel az operaház főbejárata előtt Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Az esemény után kértem mikrofon elé Ókovács Szilvesztert, akit a május 10-i bemutatóról, Donizetti Stuart Máriájáról is kérdeztem.
Potlató köveken léphetünk át, amikor igyekszük fel az operaházba, és megemlékezhetünk azokról az egykori operistákról, akik a holokauszt áldozatai lettek. Ez egy nagyon szép, méltó gondolat ahhoz, hogy megemlékezzünk a holokauszról ilyen formában is, és ilyen még nem történt az operaházban.
Az ember térik impulzusok. Emlékszem például egy olyan spanyolországi lap interjúra, amelyik azt állította, hogy itt még most sem lehet zsidókat foglalkoztatni.
Ez egy mostani interjú volt?
Ez egy 14-es, igen. Egy nagyon híres karmester bizony, Zubin Méta mondta ezt egyébként, és a helyrégzítésre sem reagált. És hát ez is például egy olyan alkalom volt, amikor arra gondoltam, hogy játszanunk kell Goldmar Károly Sába királynőjét. A maga korában az egy világot bejáró szenzáció volt, ma már szinte senki nem játsza, de hát nekünk meg kell akkor is, hogyha mondjuk ez egy német nyelvű opera, de mégiscsak Keszthelyen született a szerzője, magyarnak tartotta magát, még a Bécsben is élt utána egész életében, egy vallásos zsidó család leszármazottja volt. Tehát például ez is egy olyan lépés volt, amit annak érdekében tettünk, hogy ne terjesztenek róla már hülyeségeket, és igyekszünk a múltunkat is föltárni, tehát Gustav Mahlerrel is foglalkozni, tőle is darabokat játszani, van, hogy az ő átigazításában játszunk Beethovent, teszem azt. Úgyhogy sok apró lépéssel lehet az embernek azt a képet egyrészt alakítani a valóság irányába, amit így a holokauszt és egy intézmény viszonya kapcsán a külvilág ápol. Másfelől pedig itt nálunk dolgozik az a Gábor Szilvi játékmesterként, akinek a doktori dolgozatának volt része az operázól elhurcoltak élete sorsa. És amikor ezt az anyagot megláttuk, abból csináltunk egy kiállítást az operáz kazamatáiban, tehát ott lehet megnézni az ő sorsokról szóló tablókat, képeket, dokumentumokat, ahol egyébként a budapesti ostrom alatt majdnem 2 hónapon át 400 ember volt összezsúfolódva. És a kiállításból fakadt az, de mondom, ez egy ilyen emlékezetpolitikai vonulat, hogy akkor a botlatókövek rendszerébe is illeszthető volna ennek a 16 operázi elhurcolt és megölt embernek a sorsa, és lám most 2 év után, nem ment ez gyorsan, de 2 év után odaértünk, hogy találtunk rá finanszírozót, szakmai partnert is, és mi pedig azt tudtuk adni, amihez igazán értünk, a környezetet, a szellemét ennek és a művészi tartalmát.
Összesen 17 botlatóköv van, és a 17. az erősen szimbolikus jelez mindenkit, akit ott vesztek a haláltáborokban.
Igen, és az operából valók. Tehát az operaház névtelen áldozatait gondoljuk oda. Fontos, hogy ha az operaház főbejárata előtt most valaki majd elsétálva, remélem befele sétálva, majd a 16 kő közül bármelyiket meglátja, az azon lévő név az pontos, az alatt lévő évszámok pontosak, az, hogy mit csinált itt, hegedűművész volt, vagy könyvelő, vagy balettáncos, az pontos. Tehát ezek föl vannak derítve, de van számos olyan személy, akiről adatok hiányoznak. És kitenni ezeket így nem lehet, de rájuk is gondolni kell, úgyhogy őket szimbolizálja az ő sorsukat a 17., hogy úgy mondjam a névtelen operás zsidó áldozatoknak, vagy akár roma áldozatoknak szánt kő.
Egy csodálatos hegedű szóló hangzott fel ezen a megemlékezésen. Kállai Ernő hegedülte a Schindler listájának egyik fő motívumát, John Williams által szerzett zenét, amit Hitzak Pörmen játszott egyébként a filmben. És az az érdekesség még, hogy ez a hegedű, amivel ő hegedült, az Dachauban készült.
Az, hogy éppen az első koncertmesterünket, Kállai Ernőt kértük meg, ez egy kósza gondolat volt, mert eleinte egy másik hegedűsben gondolkodtam, de aztán, amikor a dachaui hegedű képbe került, akkor gondoltam, hogy szerintem könnyebben ráveszem Ernőt arra, hogy egy be nem játszott hegedűn nagy nyilvánosság előtt ezt a dallamot eljátsza. Mert ez a hegedű, ez nem egy mesterhegedű, hanem ez egy szükségben készült, a szokásos szerszámgarnitúra nélkül, de persze a laikusok számára nem megállapítható, de nem az a mesterhegedű, amin egy operázi koncertmester, akinek egy egész hatalmas teret kell bezengeni hegedű szólójával, általában játszani szokott. És Ernő azon kívül, hogy az évszázad hegedülését hajtotta végre itt az operáz előtt, még a nap is kisütött tőle, ugyanakkor végtelen szomorúság áradt ebből a hegedűjátékból. Emellett kiderült, ugye, hogy az egyik botlatókőre ugye van egy olyan roma dokumentált áldozatunk is, aki épp hegedűművész volt az operázban, éppen Kállainak hívták, Kállai Emil,
De nem rokonok feltétlenül.
Nem tudjuk. Hatalmas hálózat a rom muzsikusok családfája is.
És ő nem tudja?
Nem tudja, hogy a Kálai név elég gyakori közöttük. De ugye a roma muzsikusok az, hogy mondjam, egy külön kaszt, és egy csodálatos társaság. Operában számosan muzsikálnak, közülük itt nagyszerű emberek is. Nem tudjuk, de hogy őt is megérintette, és ő is így érintett, és az egész opera révén én is érintetté váltam, aki amúgy nem vagyok ebben a holokauszt veszteségben érintett. Szóval ez jól mutatja, hogy mennyire átsző minket ez a veszteség. És az, hogy egy kedves nőkereskedő hölgy jóvoltából ezt a bizonyítottan Dachau-ban készült hegedűt tudtuk erre a célra elkérni, és Ernő az operázi mester hegedűjét letéve ezen játszotta el ezt a dallamot, és szerintem fantasztikusan szólt. A közös jó Istenünk mégiscsak itt a csillagállásokat jól rendezte, hogy ez egy ihletett esemény legyen. Én legalábbis így éreztem.
Május 10-én lesz a bemutatója Donizetti Stuart-Mare című operájának, ahol Kálai Ernő hegedül, gondolom, mint első.
Igen, így van, így van. Ez egy 1835-ös mű, és ha bár azt gondolnánk, hogy Gaetano Donizetti a legismertebb opera szerző nevek egyike, de ezt a művet még sohasem játszott a magyarországi színház. Ez az első alkalom lesz, hogy holnap ez tehát fölcsendül, 190 év után. Ugye úgy vagyunk ezekkel a nagy nevekkel, hogy persze ismerjük őket, de Szeremi Bájtal, Don Pasquale, Lammermuri Lucia. Ennyit szokás játszani. Mind a három repertoárunkon van, tehát ezek szoktak menni. Jövőre pont a Lucia is megy, most nyáron Don Pasquale, de játsszuk még a Csengőt is Donizettitől egyébként, de hát ő neki azért több tucat operája volt, amelyek nem tucat operák, csak hát ugye, mivel másnak is kell a hely az évadterben, ezért nem lehet 5 vagy 8 Donizettit játszani. De azért az fura, hogy egy olyan operát sose játszottak Magyarországon, amelyeket a világban egyébként adnak, és hát a különlegessége is abban áll, amiért jó és amiért nehéz játszani, hogy két gyakorlatilag egyenrangú női főszerepet kínál, és ezúttal nem mezzoszoprán és szoprán felállásban, hanem két gyakorlatilag azonos, koloratúr készségű magas szoprán kell hozzá. Most színe visszük, Kolonics Klára, Sáfárosolya és Palka Gabriella éneklik hárman a két szerepet, és Rajna Martin vezényletével, aki ugye az első karmesterünk, és megértem neki, hogy ha betölti a 30-at, már többet nem fogom a korát emlegetni, de még nem töltötte be, úgyhogy 29 csak. Vele és a zenekarunkkal, énekkarunkkal és Szabó Máté rendezésével, Antal Csaba díszleteivel egy grandiózus előadás születik. Egészen biztosan ezt bárki képes apercipiálni, tehát bejöhet bárki, megnézheti és élménnyel fog távozni.
És az is érdekes, hogy május 16-án lesz egy előadás felvétel, és ez a felvétel onnantól kezdve nézhető lesz az Opera honlapján.
Igen, valójában ez egy európai platform, az a neve, hogy Opera Vision, és az Európai Unió finanszírozza. Ide premierekkel lehet nevezni, szerencsére bezsűrizgetik a mi darabjainkat elég gyakran, és most ez a következő, amit tudunk adni. Tavaly ősszel adtuk a John Adams operát, a Nixon Kínában címűt, és most a következő, amit ott fél évig ingyen meg lehet tekinteni remek minőségben. Saját stábunk veszi egyébként, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, mert gyakorlatilag mindent láthatólag meg tudunk csinálni ma már. Egy ilyen európai szintű felvételtől, meg egy régi opera előásásától, akár egy méltó holokauszt megemlékezésig, bármit.
Ókovács Szilvesztert, az Operaház főigazgatóját a május 9-én felavatott botlatókövekről, valamint a másnapi bemutatóról, a Stuart Máriáról kérdeztem. Mint tőle hallhatták, ma este az Opera Vision oldalán rögzítik az előadást, ami fél éven át megtekinthető lesz. Most hallgassunk bele Donizetti operájába. Május 12-én a Magyar Zeneházában adták át az Artisius irodalmi és zenei díjakat. Az idén az Elvégre című verses kötetéért, valamint teljes életművéért Szilágyi Ákos kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. A fődíjas mellett Kemény István, Szűcs Teri, Ács Pál, Sipos Lajos és Lányi András lett Artisius irodalmi díjas. Szűcs Teri a Visszatért hozzám az emlékezet, Demencia és Óperencia című próza kötetéért kapta az elismerést. Az író hosszú évek óta ápolja demens édesanyját. Szép irodalmi igénnyel megírt regénye, bármennyire furcsán hangzik is, egyben hasznos kézikönyv a hasonló gonddal küzdők számára. Szűcs Terivel beszélgettem.
Jelent meg már kötetet korábban?
Igen, de azok más műfajúak voltak. Mondjuk ez az első, ami tényleg tisztán szép irodalmi.
Annak is egy elég sajátos formája szerintem, ha most szép irodalomként tekintek a te prózai művedre, mert egy nagyon konkrét problémáról írsz édesanyád történetén keresztül, illetve azt mondanám, hogy több konkrét problémáról írsz. Az első, ami kimagasodik, mint probléma, édesanyád demens állapota, tehát maga a demencia és az ahhoz való viszonyulás. De nagyon fontos, hogy édesanyád, meg te magad is a Szovjetunióban születtetek, itt van egy többes identitás. Orosznak lenni, magyarnak lenni, a zsidóság kérdése is nagyon fontosan felmerül. Tehát sok minden van ebben. A magyar egészségügy állapota, a magyar szociális hálózat állapota, a pénztelenség állapota, a teljesen lehetetlen problémák, amik a demens vagy Alzheimer-kóros betegek kezeléséből, gondozásából fakadnak. Te, amikor elkezdted megírni a történetet, akkor nekem az volt a benyomásom, hogy mivel évszámokat megjelölsz, több fejezet élén vannak évszámok, ugye naplószerűen, gondolom én, de mondjad, ha nem így volt, lejegyzeteled, hogy tényleg hogy is van édesanyád, te hogyan viszonyulsz hozzá, mit jelent a betegségének a fejlődése.
Igazából nem az volt a fő cél, hogy meglegyen egy napló, amiből aztán rekonstruálni lehet nagyon pontosan az időt, hanem kettős cél találkozott, mert témák voltak. A témák voltak a legfontosabbak, hogy én el akartam mondani, hogy az elején kétségbe estünk, aztán sikerült mégis megnyugodni, elkezdtek meglepően felemelő tapasztalatok érkezni különböző irányokból, mint a nyelvhasználat, mint az eszközhasználat, az interakciók, a zenére adott reakció, a művészetek iránti igény. De azt is tudtam, meg hát tudom és tudni fogom, hogy ez egy előre haladó betegség, és ezért mindenki, aki meg akarja érteni, hogy mi történik, annak fontos, hogy ez most hol tart, melyik részében és hogyan telik az idő. Tehát datálni is akartam, hogy meg lehessen nézni, hogy ahogy haladunk előre az időben, milyen változások vannak, de alapvetően a számomra fontos témákat akartam kidolgozni. És hát az idő az úgy is fontos még, hogy aki bárkit gondozott, vagy gondoskodott bárkiről, mert én nagyon fontosnak találom azt, hogy engem mondjuk oda vegyenek a kisgyerekes anyákhoz, vagy a kisgyerekes anyákat ide vegyük, mert ezek azok a női pozíciók, amiben a nőkre testálódik a gondozás és gondoskodás java. Tehát azért ezek olyan helyzetek, amikor a másik igényeire, szükségleteire, vagy éppen a gátoltságaira, az akadályozottságára kell figyelni, amikor nagyon különösen tud telni az idő. Kicsit olyan, mintha megállna, de kicsit olyan is, mintha vészes gyorsasággal fogyna. Szerintem ugye az, aki ebben benne van, ami rengeteg ember, tehát hogy kinek nincs ilyen tapasztalata, az talán tud ehhez valahogy kötődni.
Egyébként volt itt egy nagyon fontos félmondatot, hogy a kisgyermekes anyák azok, akik megszokták azt a gondoskodást, amilyen fajta gondoskodásra is szükség van, csak azért egész más, hogyha egy idős emberrel kell ezt a gondoskodást végrehajtani, de például az egyik problémája ennek a regénynek, a közhetek lévő kapcsolat szempontjából, hogy neked nincs gyereked, az édesanyád ez többször a szemedre hányja, és ezzel te magad is küzdesz, hogy tényleg miért is nincs gyerek, és egyébként meg itt teljesen beleállsz abba a gondoskodásba, ami a női identitás egyik alaptétele, a női principiumé, hogy a nő az beleáll egy ilyen áldozathozó szerepbe, és csinálja a dolgát, és egyre jobban felszámolja alkalmasint saját magát, megkénytelen, akkor, amikor egy teljesen kiszolgáltatott 24 órát egyfolytában igénybe vevő ember mellett tevékenykedik.
Az, hogy évezredek során a gondoskodás a nőknek lett kiosztva, az egy strukturális döntése az úgynevezett patriarchátusnak, amelyik más dolgokat csinál és értékel, felértékel, míg a nők többsége ingyen, mert állítólag ez van az ő szívében, ezeket végzi. És azért ennél magam felé is kritikusabb vagyok, mert azt gondolom, hogy van egy belső igényünk is a gondoskodásra, tehát hogy ezt adjuk. Ezek után lesz súlya annak a kérdésnek, hogy mi van akkor, hogyha egy nő szeretné adni ezt a fajta figyelmet és gondoskodást, de valami miatt nincsen gyereke. És akkor ezt a kérdést én próbálom persze körüljárni érzelmileg az anyámmal való viszony helyzeteiben, de politikailag is, mert az én gyerektelenségemnek a fő oka az politikai ok, és az pedig az, hogy a nem heteroszexuális emberek gyerekvállalása az akadályoztatva van ebben az országban. Próbálom ezt is körüljárni a könyvben, mint ahogy mindent, ami valahogy bele szüremkedett a gondoskodásnak a fő témájába.
Oda mennék vissza, hogy elsősorban nők azok, akik ilyen helyzetekbe bele szoktak állni, de nagyon szépen néz édesapádról.
Uh-huh. Igen, igen.
Apukád is, mint férfi, nagyon keményen beleáll ebbe a munkába. És már őt is féltett, hogy nehogy az egészsége rámenjen, mert azért ez nagyon-nagyon igénybe veszi az embert, amit ti csináltok édesanyád körül. Ugye azt a könyv elején is megírod, hogy tulajdonképpen édesapád te, és élettársad Maja, aki édesanyád körül vagytok, és fölváltva 0-24-ben segítitek őt.
Nagyon fontosak a segítők. Tehát ezt én mindig elmondom, hogy a segítség elfogadása és összegerebjézni bárhonnan a segítséget az adott helyzetben legyen önkormányzat, házi orvos, egyházi háttér, családtagok, akik hajlandók, ezt másképp nem lehet. Ha mi tényleg csak magunkra maradunk, az nagyon nehéz helyzet lett volna. És az apukám csodálatos dolgokat képes végigcsinálni, és egész mély és árnyalt dolgokra jött rá, mert odafigyelt a feleségére, és én is nagyon sokat tanultam az apukámtól. Ilyen szépségesen gazdagodott a szememben a saját apám azáltal, hogy belekerültünk ebbe a helyzetbe. És sok szempontból ezt tudom mondani erről az időszakról, hogy az anyám nyilván egészen másképp funkcionál, mint bármikor a demencia előtt, de egy egészen új árnyalatot kapott a kapcsolatunk attól az intimitástól, amiben egy ilyen típusú gondozás és együttlét zajlik. Ez az egész sztorinak az egyik főszála, hogy elkezdett a mi élettörténetünk pont az úgynevezett felejtésbetegsége idején valahogyan felszínre kerülni, és én magam is elkezdtem egy új árnyalatot kapni, mert elkezdtem dolgokat megtudni pont ebben az időszakban a saját múltamról. És ezt nagyon szerettem volna finoman elmondani. Én azt gondolom, hogyha egy család szeretné az otthon gondozást mondjuk addig vinni, amíg valahogy ez a képességei hatókörében kitart, akkor azokat a családokat meg kéne segíteni, már csak azért is, hogy ezek az élmények, a szeretetnek ezek az élményei megadathassanak. Tehát ez nem egyből a másik elvesztésének a betegsége. Ezzel lehet valahogy még hasznosan és szeretetben együtt élni.
Nagyon érdekes, amikor írod, és itt most utalnék a könyv címére, visszatért hozzám az emlékezet, hogy édesanyád legvilágosabban éjszaka tud gondolkodni, és akkor egész pontosan vissza tudja idézni saját gyerekkorát, ifjúkorát. Nagyon fontos emlékek jönnek elő, így a visszatérő emlékezet kapcsán rá lehet kérdezni dolgokra, fölsejlik a leningrádi, pétervári élet, hogy ő pont a háború alatt született, hogy katona volt az édesapja, és csak 75 évvel később tudták meg, hogy hol esett el Litvániában. Egészen rémes történetek kerülnek a felszínre, de ez egyébként figyelmeztet arra is, mindannyiunkat is figyelmeztet arra, hogy addig kell kérdezni az édesanyáktól, amíg lehet.
Az is olyan különös, hogy a mi viszonyunk vele nem volt rózsás a betegség sorozata előtt. Tehát tényleg komolyan mondom, hogy ez a fajta intimitás ilyen szinte átfordított módon közelebb hozott. Olyan értelemben átfordított, hogy amikor azt várnánk, hogy a veszteség mindent meghatároz, akkor egyszer csak valamilyen ajándék megadatik. De egyébként ez a világosság gyakran történik demenciával élőknél. A könyvben megjelenik egy alak, akit úgy nevezek, hogy specialista, és ő is beszél erről.
Teljesen szakszerű elemzését kapjuk a betegségnek is, hogy mit lehet tenni.
Igen, igen.
Egy ilyen helyzetben, az otthonápolástól kezdve az intézményben, ápolásig, ugye ez is egy nagyon komoly alternatíva lehet, és hogy akár lelkiismereti kérdésként is lehet kezelni, és ez is egy nagyon nehéz kérdés.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nekem nehéz is volt erről írni, ismerni kell a saját határainkat, és egy bizonyos határon túl nagyon nehéz haladnunk, és ilyenkor nagyon fontos a szakmáknak a segítsége. De hát az is egy tény, hogy óriási várólisták vannak, nagyon nehéz ilyen intézményekhez eljutni, vagy megfizetni, tehát az egész rendszer, amiben mi gondozni és szeretni akarjuk ezeket az embereket, és azt szeretnénk, hogy minket is valaki, ezt hadd tegyem hozzá, hogy minket is valaki aztán így szeret és gondozzon. Ez a rendszer egy olyan helyzetben nincs kitalálva, amikor abszolút növekszik a demenciával élők száma és a hozzájuk tartozó érintett emberek száma. Tehát amikor én írok arról, hogy mi van az én, vagy mi nincs az én gyerekvállalásommal, azt arra is ki kell futtatnom, hogy én azért egy középkorú emberként kell, hogy előre gondoljak, és egy olyan szisztémában, ahol ez az egész aztán rádől mondjuk a gyerekekre, tehát a közvetlen leszármazottakra, nekem nincsenek. De hadd mondjak még az éjszakai világossághoz valamit, ezek hallatlanul értékes és fölfoghatatlan, csodálatos pillanatok, ha valaki ezt meg tudja a szerette mellett élni. Az édesanyám adta a könyv ötletét és címét egy ilyen éjszakán. Amit úgy kiemelnék, az az, hogy az agy, nem tudjuk, hogy milyen lenyűgöző szerv. És számomra az volt akár irodalmi megközelítésre méltó is, mert annyira lenyűgöző, hogy egy pont ellenkező irányba mutató betegség idején derül ki az, hogy milyen csodálatos. Amíg még az agy valamilyen új bütykölést elő tud rántani az amúgy szétesésnek a helyzeteiben, azt lenyűgöző látni. Tehát az agy se adja fel.
Hány éve beteg édesanyád?
7. éve talán, és írok arról, ami szintén nagyon fontos, hogy az ő esetében valahogy egy depressziós fázis vezette fel ezt az egészet. Nagyon sok embernél figyelhető meg ez a fajta betegség sorozat.
És előtte volt gerincműtét, volt
voltak egyéb betegségek is.
Most milyen stádiumban tartotok? Tudod-e ezt egyáltalán felmérni?
Nem, egyáltalán nem tudom felmérni. Az látszik, hogy a biztonságos otthoni körülmények létrehozásával ezt le lehet lassítani, és mondjuk az anyukám esetében ezért ez egy nagyon lassan előre haladó betegség. De hát amíg ez gyógyíthatatlan, addig ez halad előre. És mi pedig haladunk előre a mi időnkben, és úgy is próbáltam erről írni, mint mindnyájunknak a telőideje, nem csak az övé. Az én helyzetemet is meg akartam aztán már érteni.
Visszatért hozzám az emlékezet. Demencia és óperencia. Szűcs Terivel beszélgettem regényéről, amiért május 12-én átvehette az Artisius irodalmi díjat. Az idén ünnepli 80. születésnapját Földes László Hobó blúzénekes, dalszerző, színész, előadó művész, a Hobo Blues Band alapítója énekese. Számára az irodalom épp úgy fontos, mint a zene. József Attila, Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Pirinszki János, Farudi György, Vladimir Viszocki, Ellen Ginsberg, François Villon értő tolmácsolója. Május 16-án a Momkultban Juhász Anna irodalmi szalonjában mindkettőről, az irodalomról és a zenéről is szó esik, s jönnek a barátok is, hogy ünnepeljék Hobót. Először a 80 éves zenészt, majd Juhász Annát kérdeztem.
80 éves lettél.
Igen.
Nem tudom, hogy ennek örülsz-e vagy se, tényleg, hogy viszonyulsz a karodhoz?
Nem foglalkozom vele, mert dugig vagyok a 2026-os évvel is már, és 27-re is vannak feladataim, tehát nem érzem a saját koromat. Azon kívül, hogy a kosárlabda szétvágta a térdeimet, ez most jött elő az utolsó években, de fizikailag abszolút nem érzem ennek a súlyát, másrészt pedig szellemileg hát állandóan gyakorolok ma is. Még van egy szövegösszemondó próbám a Medvevára című darabul, amit én írtam, és én játszom, amit este fogok játszani a Nemzeti Színházban, és készülök egy őszi premierre, már megírtam, meg a jövő évre is lesz egy, úgyhogy tele vagyok dolgokkal, nem foglalkozom ezzel, hogy hány éves vagyok, meg nem is érzem magam 80 évesnek.
Sokan foglalkoznak ezzel, hogy te 80 éves vagy. Volt már Hobó 80 koncert természetesen, eddig ebben az évben az arénában.
Egy, igen.
És a Momkultban is lesz egy.
Az egy beszélgetés lesz.
De az is a 80. születésnapot.
Igen, igen, de hát az van, hogy van egy országos és határon túli turné, ez legalább 25-30 előadás, mert szerettem volna, ha már 80 éves vagyok, mindenhova elmenni, aholva lehet, és le is szervezett a Broadway egy óriási nagy turnét, ami egész évben folyik, és már tavaly elkezdtek egy ilyen életrajzé vagy dokumentumfilmet forgatni rólam. Ez az előadás, ami az arénában volt, döbbenet, mennyien voltak. Ezt nem lehet megismételni, hiszen olyan technikai körülményeket, meg mindenféle lehetőségeket nem tudunk biztosítani a kisebb lélegzetű koncerteken, ám a műsor az elképesztő fogadtatásra váltott, hogy egy önironikus keretjátékot írtam hozzá a koncertekhez, és ezek lesznek a vezérvonalai az országos és határon túli turnénak.
Május 16-án az Irodalmi Szalonnak egy különleges estje lesz, ahol a Momkult nagy színháztermében, tehát a több mint 600 fős színházteremben várjuk majd a nagy közönséget, hogy az idén 80 éves Hobót ünnepelhessük meg. Ugye a történetünk jó pár évre nyúlik vissza Hobóval, rendszeresen szoktunk akár országot járni, akár ugye határon túli településeket meglátogatni, hogy valamiképpen egy ilyen irodalmi zenés est formájában mutatkozzon be az ő irodalomhoz, színházhoz, zenéhez fűződő kapcsolata Viszockitól, József Attiláig, Pilinszkitől, Kopasz Kutyáig, tehát hogy az a komplexitás, amiben ő nem is énekes, nem is előadó művész, hanem egy olyan jelenség és egy olyan tehetség a magyar kulturális életben, ami azt gondolom, hogy egyedülálló. Ennek lesz egy koronája az, hogy most a 80 éves korában művész vendégekkel köszöntjük Hobót, aki februárban ott volt velem együtt és táncolt, énekelt a nagy koncertjén. Az egy komplex, közel kész órás zenei élmény volt. Most lehetőség van arra, hogy az ember Hobóhoz még közelebb kerüljünk, mert lehet majd őt hallani velem kettesben, akár egyedül a színpadon verset mondva, a barátaival, a régi történeteket felidézve, vagy akár olyan vendég is érkezik majd hozzánk, aki azt mondja el fiatal zenészként, hogy számára mit jelent, milyen forrás volt Hobó, és természetesen a készülő Hobó filmből, a Viharban születtem filmből is egy olyan részletet fogunk hozni majd erre a programra, ezt majd ugye Csáki Attila producer hozza, amit még eddig a nagy közönség nem lát. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy szeretni fogják ezt a programot.
Emigaz egy-két vendéget?
Zeneileg ahhoz, hogy ő megszólaljon, egy kísérője lesz ő Kis Zoltán, az ő állandó zenésztársa, akivel egyébként az utca zenész előadást is megálmodták, majd ebből is fogunk idézni a programon. Itt lesz velünk Pálmai Zoltán, akivel jó sok évtizedes közös történetük van, és nem csak a Hobo Blues Band nagy időszakáról fogunk beszélni, hogy miképpen változtatták meg akkor akár a 80-as években a világot, hanem azokról az emberi pillanatokról is találkozunk, amik jelentősek az életükben. Velünk lesz Vitáris Iván, az Ivan and the Parazolnak a frontembere, és ő fog arról mesélni, hogy számára milyen jelentős hatással bír Hobónak a zenéje, de azért mindent nem fogok elárulni, úgyhogy legyen elég ennyi, és mindenkit várunk szeretettel május 16-án a Momkultban.
Hobó 80. Május 16-án a Momkultban Juhász Anna irodalmi szalonjának vendége a 80 éves Hobó lesz, aki most József Attila versét, a hetediket énekli nekünk.
e világon, ha ütsz anyát. Kétszer szüljön meg az anyát. Egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép húzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az olban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy. Ellenség, ha elődbe áll, két legyen, kit elő talál. Egy ki kezdi szabad napját, egy ki végzi szolgálatját, egy ki népet ingyen oktat, egy ki túszni vízbe dobtat, egy ki magva erdőségnek, egy ki bőse bőgve védett. Kell elgáncsal, mind nem elég. A hetedik, te magad légy. Szerető után, ha járnál, hét legyen, ki lány után jár. Egy ki szívet ad szaváért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengőt adja, egy ki a szoknyát kutatja, egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendőcskére tapos. Rongják körül, mint húst a légy. A hetedik, te magad légy. Ha költenél, s van rá költség, azt a verset heten költség. Egy ki márványból rakfalu, egy ki mikor szülték alud, egy ki eget mér és bólint, egy kit a szó nevén szólít, egy ki lelkét üti nyélbe, egy ki patkány boncol élbe. Kettő vitéz és tudós négy, a hetedik, te magad légy. S ha mindez volt, ahogy írva, két emberként szája sírva. Egy kis teljes keverrűva, egy ki kemény mellután kap, egy ki elvet üres edény, egy ki győzni segít szegény, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Sírköve alatt még! A hetedik, te magad légy!
Május 17-én a Mi Atyánk Fesztivál keretében a ferencvárosi Bakács téri templomban lesz az ősbemutatója Bubnó Tamás művének, a Primisszának. A Szent Efrém alapítója 50 éves művészi pályáját ünnepli ezzel a művel, amit természetesen a Szent Efrémmel adnak elő. Bubnó Tamást kérdeztem.
Tavaly elkezdtem írni egy ilyen kicsit összegző művet, ugye 68 évesen az ember már 50 éve van a pályán, de ez több mint egy órás darab, ilyen hosszú darabot én még nem állítottam össze, tulajdonképpen ez egy hangfűzér. Egy 18 tételes hangfüzér, ami a keleti és a nyugati egyházzene, amivel az egész életem telt, ennek egy lenyomatát próbáltam megkomponálni, hozzátenni, különböző dallamokat venni innen, onnan lesz ebbe régi héber dallam, spanyol dallam, persze egy csomó magyar dallam, lesznek benne latin misetételek, lesznek benne magyar imádságok. Tehát egy nagyon szerteágazó ez a 18 tételes Primisza nevű mű. Eredetileg én egy másik címet akartam neki adni, csak azt mondták a kollégáim nagyon helyesen, hogy apu, ezt ne tedd. Tehát nyilván tudjuk, hogy melyik kollégámról van szó.
Bubnó Lőrinc kollégáról van szó.
Ez nagyon ciki. Tehát, hogy Missa Primitiva. Ugye a Missa Primitiva az azt jelenti, hogy egyszerű mise. Ebben semmi pejoratív nincs, de Magyarországon igen. Mert hogy ez nem egy mise, hanem ez a jelző, a primitíva, az egyszerűség, az az ősiség, kezdetlegesség, tehát inkább a primitív társadalmakra utal, vagy a kereszténységnek a korai időszakára utal ez a szó, de végül is a kettőt összevontuk, és meglett ez a fantázia szó, a primissa, tehát hogyha már nem lehetett missa primitíva, akkor lett ez a primissa.
És akkor ez most mit jelent?
Ezt a művet jelenti, amiben benne vannak mindazok a dolgok, amiket én azon a néven akartam közzétenni, de hogy benne van mind a két szó, tehát a pri meg a missa is, az egyszerűség, a primitívség, ugyanakkor meg tartalmában és semmi változás nem okozott, csak a cím lett ilyen módon rövidebb és szerintem frappánsabb, tehát most már örülök, hogy ez a címe.
Az az alcíme, hogy a remény oratóriuma.
Igen.
Mi a remény számodra?
Hát az élet. Tehát, hogy az élet az megy tovább, és a családunk, a barátaink, az, hogyha nekünk el kell távozni, akkor is itt marad a világ, és a világ nem marad árván, és a világ ugyanúgy ki tudja mindig találni a saját korszakát a következőkbe is, tehát, hogy a következő generációknak is ilyen szép lesz a világ, mint ahogy nekem, mert ugye én általában egy eléggé optimista ember vagyok, azzal együtt, hogy sok problémám volt, van, és remélem még lesz is, de hogy ez egy hálaadó mű tulajdonképpen, hogy az én 50 évem, amit a profi zenei világban töltöttem, az ilyen jól sikerült. Tehát van miért hálát adnom, és van miért örülni, és ezt az örömöt fejezi ki ez a darab, ez egy újongó darab. Van benne egy-két olyan rész, ami nem az újongásról szól, de kevés. És azért gondoltam, hogy kitalálok egy olyan formát, hogy a közönség be tudjon kapcsolódni. Na most ez azt jelenti, hogy egy kicsit a popkoncertek, egy kicsit a közel-keleti, nem annyira szabályzott és kialakult keresztény rítus van a szemem előtt, tehát hogy sok improvizáció belefér. Hogy valaki fölkiált és azt mondja, hogy Agnus Dei, az Isten báránya, és akkor ezt a közönség, a közösség, aki ott van, annak az viszonozza. Tehát egy ilyen párbeszédre alapul a primissa, nem mindegyik tétel, viszont majd, hogy nem a tételeknek a fele olyan, amiben várjuk azoktól, akik szívesen részt vesznek ennek a műnek a létrehozásában, mert ez van a leírásban is, hogy előadó a Szent Efrém és a közönség. Azok kapcsolódjanak be, nem lehet elrontani, mert először fogják hallani, és legfeljebb nem jót énekelnek. Na és? Tehát, hogy ez nem az a kidolgozott Bartóki, vagy Mozarti, vagy Bachi előadás, amiről itt szó van, hanem ez egy közösségi együttlét, ahol mindenki örül annak, hogy él, hogy énekelhet, hogy dicsérheti az urat, hogy egy ilyen nagyon jó közegbe együtt vagyunk, és több százan ott vagyunk, és hogy örülünk.
Ez egy ősbemutató lesz, tehát május 17-én este a Bakástéri templomban, de gondolom, hogy a cél az, hogy majd később különféle helyszíneken újra és újra elénekeljétek ezt a közösségeteknek.
Már vannak is felkérések, meg lesz a debreceni ősbemutató, május 22-én este 7 órakor az Egyetemi Református templomban, oda is várjuk a érdeklődőket, aki esetleg nem tud eljönni Budapestre. Aztán van még egy felkérés, annak nagyon örülünk, hogy a Váci Székesegyházba is szeptemberben az úgynevezett kattárs találkozó, tehát a katolikus ifjúsági és társadalmi mozgalomnak egy felkérése ez, hogy ott a Székesbe sok-sok fiatal előtt szintén velük együtt remélem be tudjuk mutatni ezt a művet.
És remélhetőleg minél több helyen meg fogjátok tudni mutatni, akár külföldön is?
Igen, készült belőle egy angol nyelvű verzió is.
Primissa. Bubnó Tamás művének ősbemutatója május 17-én lesz a Bakástéri templomban. Ennek részeként elhangzik majd a Mi atyánk arámi nyelven. Most ezt hallhatjuk.
Oh,
Május 17-én indul a Margit szigeti nyár. A majd 5 hónapon át tartó színes programsorozatról a www.margitszigetiszínház.hu oldalon lehet tájékozódni, de a legfontosabbakról most Bán Teodóra, a Margit szigeti Szabadtéri Színház művészeti vezetője beszél.
Május 17-én indulunk, és szeptember 5-én zárunk, és nem kisebb koncerttel indulunk, mint Gregory Porter világsztár lép fel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon első alkalommal is teltházban. Ezt követően májusban a Malevo Tánc Együttes érkezik Argentínából.
Gyereknap van május végén.
24-én tartjuk a gyereknapot, szombati napon. A nagy réten tartunk egy olyan egésznapos rendezvényt, ami a fiataloknak, családoknak szól. Egyrészt kapcsolódik ahhoz a történethez, ami egyébként aznap este a Margit-sziget nagy színpadán levetítésre kerül, az a klasszikus vagy ikonikusnak tekinthető az E.T. a földön kívüli film, élőzenei kísérettel, nagy szimfonikus zenekari kísérettel, amit nagyon szeretnek egyébként mind a fiatalok, mind a családok, nagyon sokan, és egy kicsit kapcsolódik ehhez a csillagászat, tehát tudományos előadásokkal is találkozhat majd a közönség. Az összetartozás napjának előestéjén, június 3-án pedig a Nemzeti Filharmonikusokkal szintén egy hagyományosan megrendezésre kerülő nagy koncertünk, nyitó koncertnek nevezzük. A nagy klasszikus előadásoknak a megnyitásához kapcsolódik gyakorlatilag a Nemzeti Filharmonikusok koncertje, Vashegyi György fogja vezényelni, és egy csodálatos hegedűművész, méghozzá Baráti Kristóf lép fel az előadáson. De ezt követően pedig boros hétvégén van magyarból és magyar jazz kóstoltatnak az ország 6 bor régiójából 12 borász érkezik hozzánk, és több száz fiatal jazzzenész, és valamint a nagy színpadon pedig hát sztárok lépnek fel, Malek Anditól, Robi Lakatostól kezdve, Lukács Miklósig. Azt gondolom, hogy egy igazi ünnep lesz a magyar jazznek ez az eseményünk. Hát azt követően említettem már a nagy bemutatókat, a Pillangó kisasszonyt, említettem a Rudolf musicalt és a Shrek musicalt, a balett előadásunkat, ami Coco Chanelnek, egy divatikonnak a élettörténetét meséli el majd táncban. Lesz cirkuszi produkciónk Alice Csodaországból, lesznek könnyűzenei koncertjeink, ami a Magna Cum Laude, Takács Nikolász először érkezik a színpadra hozzánk. Anthony Strongnak a koncertje a jazz udvarunkon szintén.
Mivel zárul? Mikor zárul pontosan a Margit?
Szeptemberben zárul, mégpedig a Budapest Bár koncertjével, és azt követően egy nagyon izgalmas filmzene koncerttel, méghozzá Alfred Hitchcocknak a Pszichó filmjét vetítjük. Azt gondolom, hogy 18 karikás, 18 éven felülieknek szóló filmről beszélünk, és tényleg egy olyan kultikus filmről, ami egy reveláció volt az országban, és természetesen érdemes arra, hogy újra nézzük, abszolút felújított változatban, és egyébként az élőzenekari kísérettel együtt ez egy komoly vállalása a színházunknak, hiszen így ebbe a csomagba csak a Margit-szigeti Színháznak van lehetősége, hiszen ezek olyan jogdíjakkal rendelkeznek, külföldi jogokkal, amit külön kell elnyernie egy játszóhelynek, mégpedig a Margit-szigeti Színháznak ez évről évre sikerül. Kapunk hozzá minden technikát és minden olyan karmestert is, meg művészi támogatást, amivel kitűnünk ebből a történetből, ugyanúgy, mint az összes többi nagy produkciónk, nagy előadásunk a nyár folyamán.
Május 17-e és szeptember 5-e között várja az idén a közönségét a Margit-szigeti Szabadtéri Színház. A programokról Bán Teodóra, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház művészeti vezetője beszélt. Mint elmondta, a nyitó koncert május 17-én a jazz koronázatlan királyáé, Gregory Porteré. A mai merítést a Grammy-díja zenésszel zárjuk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Them bones, them bones, them dry bones. Them bones, them bones, them dry bones. Them bones, them bones, them dry.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,